Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. részének 21. versétől a 35. versig terjedő igeszakaszból. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondanék ki Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral vala néki adós. És megragadván azt, folytogatja vala mondván: fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akar rá, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Ekkor előhivatván őt az ő ura mondanéki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd az te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadá őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeit. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked ezt az új napot. Köszönjük neked, hogy adsz új lehetőséget, új alkalmat arra, hogy veled találkozzunk. Köszönjük neked, hogy gondod van ránk. Köszönjük, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert te nem csak testi, hanem lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is ezt olyan sokszor megtapasztalhattuk. Köszönjük, hogy velünk voltál a mi utainkon, és a mi utunkat most ide, erre a szent helyre is elvezetted. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet, amely szólt most is hozzánk. Te látod a mi szívünket, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk most ide. Te látod a kérdéseinket, a kétségeinket. Te látod azokat a bűnöket, amiket talán mások nem is látnak, de titkon nyomják a mi szívünket. Te látod a mi kicsiny hitűségünket, a mi aggodalmaskodásunkat. Hozzuk eléd bűnbánattal, mennyei atyánk, a mi vétkeinket. Te látod, hogy milyen sokszor imádkozzuk a mi atyánkban, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És olyan sokszor, ha csak annyira bocsátanál meg nekünk, amennyire mi másoknak, tapasztalhatnánk, hogy milyen nagy nyomorúságban is vagyunk. Bocsásd meg nekünk, hogyha talán évek vagy évtizedek óta hordozunk magunkban sérelmeket, haragot, indulatot, megbántódást. Bocsásd meg, hogyha sokszor még a hiúság és az önzés ott munkál a mi szívünkben. Kérünk add, hogy tudjunk mindig Krisztus áldozatára nézni, hogy benne te a mi legnagyobb tartozásunkat elengedted. Add, hogy így tudjunk mi is elengedni másoknak olyan tartozásokat, amelyekkel azt gondoljuk, hogy nekünk tartoznak. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te tisztítsd meg a mi szívünket, minden indulattól, minden keserűségtől, minden kétségtől, minden bűntől, és add, hogy egyedül rád tudjunk most figyelni. Csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, és a te szent lelked által szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai istentisztelet alap ígéjét, úgy, ahogy írva található Mózes második könyvének 20. fejezetében, a 15. versben a 8. parancsolatot olvasom. Ne lopj! Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, amikor ezt a parancsolatot halljuk, ne lopj, bizonyára mindannyian ugyanarra gondolunk, bizonyára mindannyian a napi aktualitásokat keressük és várjuk a parancsolat hallatán. Bizonyára úgy értelmezzük ezt a parancsolatot, ahogy Madrid érseke nemrégiben tette, az elmúlt hónapban nyilatkozta, hogy a válságra egyszerű és bibliai eszköz a megoldás. A 8. parancsolat. Ne lopj! Azonban a 8. parancsolatot már régóta kétféleképpen is értelmezték. Az egyik szerint az általános vélekedéssel egybehangzóan e helyen az ember minden tulajdonának a védelméről van szó. A másik sokkal ősibb értelmezés szerint nem csak általánosságban, a másik tulajdonának az elrablását tiltja e helyen a 8. parancsolatban a törvény, hanem kiemelten az emberrablást. A tulajdon védelméről két hét múlva fogunk szólni a 10. parancsolat tárgyalásakor, a mai alkalommal az ember elrablásáról lesz szó. Ahogy említettem, a ne lopj parancsolat eredetileg különösképpen erre vonatkozott. A felebarát elrablására, rabszolgává tételére. Így értelmezi ezt az egyik legkorábbi zsidó írásmagyarázat is. Mestereink így tanítottak, ne lopj, az írás itt az emberrablásról beszél. Aztán, ha elolvassuk a 10 parancsolatot követő bibliai fejezetet, annak is a 16. versét, akkor megerősödünk ebben az értelmezésben, hiszen így hangzik. Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék. De erre rímel a törvény megismétlése a Mózes 5. könyvében, 24. fejezet. Ha valakit rajta kapnak azon, hogy elrabol egy ember testvérei Izrael fiai közül, és durván bánik vele, sőt eladja, az ilyen rabló halljon meg. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Továbbá, ha csak az ember rablásra értelmezzük a 8. parancsolatot, akkor nem lesz átfedés a 10. parancsolattal, amelyik a másik tulajdonának a megkívánását tiltja. Ezáltal egyértelműbbé válik a törvény. Ahogy láthattuk, a fent említett két bibliai idézetből halálos bűnről van szó. Szó szerint véve halálos bűnről. Egy nemzettársat elrabolni, rabszolgának eladni. Voltak esetek, amikor valaki az adósága miatt lett rabszolga. De az izraeliekre nézve az volt a rendelkezés, hogy a rabszolgaságának 7. évében szabadon kellett bocsátani. Ma már talán bele sem tudunk igazán gondolni abba, hogy mit jelent az valakinek a tulajdona lenni. Azonban, ha József történetére gondolunk, akit eladtak rabszolgának a testvérei, akkor már talán jobban beleérzünk abba a nyomorult állapotba, amit a rabszolgaság jelent. Jobban meglátjuk azt a kiszolgáltatottságot, azt, hogy a sorsom nem a magam kezében, hanem egy másik ember kénye és kedvétől függ. meglátjuk azt, hogy mennyire rászorul, mennyire rá van utalva a rabszolga jó indulatra, egy másik ember jó indulatára. Úgy élni, úgy felkelni, nap mint nap, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit parancsolnak. Életem csak egy eszköz másnak a kezében. Isten a megszabadított népnek tiltja meg az emberrablást. Úgy is mondhatnánk, hogy a másik ember szabadságának a meglopását. Én vagyok a te szabadítód, szól az Isten, nem fogod más szabadságát elvenni. Már 3000 éve leírta tehát Isten, hogy az embernek joga van a szabadsághoz. Persze nem beleszületett joga, hanem olyan joga, amely Isten szabadításán alapszik. Isten megszabadított, ezért van jogom a szabadsághoz. Mert mennyire visszás lett volna az, hogy Izrael fiai rabszolgák voltak Egyiptomban, szenvedtek, sírtak, Istenhez kiáltottak, ő megszabadította őket, aztán egy-két évtized múlva egymást kezdték volna rabszolgaságba taszítani. Olyan rabszolgaságba, amiből megszabadultak, ahogy ezt a felolvasott jézusi példázat is elmondja. A gonosz szolgának elengedik az adósságát, de ő nem sokkal később kezdi sanyargatni a saját adósát. A megszabadított ember tudja, mi a rabszolgaság, és ha van benne egy szikrányi érzés, egy szikrányi jó indulat a másik ember irányába, akkor ő nem taszít más embert ilyen állapotba. Nem fosztja meg a másik embert a szabadságától. Amikor az ember rablás tilalmáról szól a 8. parancsolat, valaki úgy érezhetné, hogy ez ránk nem vonatkozik. Ránk nem vonatkozik, mert ez egy régi, ókori törvény, amikor valóban általános volt a rabszolgaság. Izrael körében leginkább külföldi, tehát nem zsidó emberek voltak a rabszolgák. Manapság csak ritkán, extrém helyzetekben, háborús helyzetben, terrorcselekmények alkalmával fordul elő ilyesmi. Úgy gondolhatjuk, hogy semmiképpen nem vonatkozik ez a mi életünkre, és talán nem is fontos erről beszélnünk, és így értelmeznünk ezt a parancsolatot. Viszont ha végig gondoljuk, hogy itt a másik ember szabadságának megfosztásáról van szó, akkor talán eszünkbe jutnak nem is olyan régi emlékek. Nem is olyan régi emlékek, amelyben egy rendszer arra lett kitalálva, hogy az emberek ne járhassanak, ne kelhessenek szabadon, sőt, ne gondolkozhassanak szabadon. És eszünkbe juthatnak azok a történetek, amelyek táborokról szólnak, ahová sok magyart is elhurcoltak. Eszünkbe juthatnak jogtalan bebörtönzések. Eszünkbe juthat a szabadság meglopásának számtalan változata. A rendszerváltás persze szabadságot hozott, de azóta megismerkedhettünk az eltelt 20 esztendőben a szabadságtól való megfosztásnak egy kifinomultabb rendszerével. És ma már egyre több magyarnak ismerősek az adós spirál, adós rabszolgaság, média manipuláció, pénzügyi gyarmatosítás fogalmak, amelyek leírják a modern szolgálatba tartást. Nem biztos, hogy a demokrácia és az esélyegyenlőség jelszavai nem egy jól kigondolt kizsákmányolást takarnak. Persze, akármennyire is látjuk a nagy folyamatokat, a nagy társadalmi folyamatokba úgy érezzük, hogy nemigen tudunk beleszólni. Ahogy egy középiskolai tanárunk kicsit cinikusan mondta az osztálynak, a világot nem kell megváltani, mert az már megvan váltva. Mit jelent ez a kijelentés a mai ige fényében? Azt jelenti, hogy mielőtt elindulnánk megváltani a világot, hogy a globális tőke ellen harcoljunk talán, vagy valami más ellenség ellen, vizsgáljuk meg saját életünket. Vizsgáljuk, hogy nem vagyunk-e mi magunk is tolvajok, a másik ember szabadságának meglopói. A világ megváltó gondolatok és vágyak mögött sokszor nem az van, hogy nem ismerjük fel, nem ismertük még fel, hogy a világ és benne a mi személyes életünk is meg van váltva. Az Úr Jézus megváltotta a világot és bennünket is. Ugyanis először e megszabadulást kell átélni. E megszabadulás eredményeként nekem kell felszabadítani, igen, az én rabszolgáimat. Hogy milyen szolgaságok, milyen szabadságfosztások vannak a mi életünkben. Minden olyan esetet ide kell sorolni, amikor kisebb vagy nagyobb dolgokban uralkodni akarok a másikon. Hiszen az Isten nem azt adta parancsba az embereknek, hogy uralkodj a másikon. Uralkodj a városon, a közösségen, amelyben élsz, hanem azt mondta, hogy uralkodj a földön, az ég madarain, a földön élő állatokon, a vízben élő halakon. Nem egymáson kell uralkodnunk. És amikor az ember a másik feletti uralomra tör, akkor tulajdonképpen a másik ember szabadságától fosztja meg őt. Amikor nem engedem, hogy szóhoz jusson a másik, hogy érvényesüljön, csak azért, mert talán erősebb vagyok nála. Különösen élesen jön ki a kapcsolatokban való uralkodás a családi viszonyokban. Lelki nyomorban tartott gyermekek, feleségek, és olykor férjek is, leuralt nagyszülők, unokák. Persze ezek a szabadságtól való megfosztások nem látványosak. Nem olyan látványos, csak akkor döbben meg a környezet, amikor egy ilyen rabságban élő ember ki akar törni, és megdöbben mindenki, hogy én ezt nem is gondoltam volna, hogy ilyen súlyos betegsége lehet, hogy ilyen súlyosan lázad az ő élethelyzete ellen. Úgy vélem, hogy nem egyedi a következő vallomás, amelyet hosszabban fogok idézni. 19 éves lány vagyok, idén érettségiztem, átlagos helyzetű családban élek. Az érettségi óta azonban pokol az életem. Jók lettek az eredményeim, 2 darab 5-ös, 3 darab 4-es. A szüleim mégis elégedetlenek, mert ez oda kevés, ahova ők eltervezték, hogy felvegyenek. Mert nekem diploma kell, jó állás, hogy jó életem legyen, amit értek is, csalódottak, és állandóan lelkileg bántanak. Olyanokat mondanak, nincs már bennem semmi szerethető. Bánják a sok pénzt, időt, amit rám fordítottak, ezt magukra is költhették volna. Ezelől a barátomhoz menekülök sokszor, heti egyszer vagyok, mégiscsak ott. Akkor ott alszok, de másnap jön a szüleimtől, hogy maradtam volna ott, itt senkinek sincs szüksége rám, senkinek sem hiányzol. Hogy mondhat ilyet egy szülő? Sokat sírok emiatt. Itthon vagyok egész héten, falun élünk, sokat segítek, hogy ne legyen panasz rám, mégsem engednek nagyon sehova. Elértem mindent, ami egy szülő álma, jogosítvány, felsőfokú nyelvvizsga, csak most az érettségi nem lett kitűnő. De ki akarom javítani? Attól félek, ha a barátom is elhagy, teljesen magam maradok, szeretetet sehonnan nem remélhetek. Próbáltam mindenkivel megbeszélni, de egyik fél sem hallja meg gondjaimat. Feltehetjük-e sors e szeletének meglátásakor, hogy mennyire szabad ez az élet. És ki az, aki a szabadságtól megfosztotta? Mennyire szabad egy ilyen élet? És tovább is gondolhatjuk, mennyire rossz hatása lehet egy ilyen lelki válságnak, egy ilyen bebörtönzöttségnek. Betegségektől kezdve az öngyilkosságig sok minden előfordulhat. És sajnos elő is fordul, és a környezet csak értetlenül áll. Igen. Nem csak egy csúnya terrorista rabolhatja el a mások emberi szabadságát. Nem csak egy géppisztolyos bűnöző lophatja meg az én szabadságomat, hanem az a valaki is, aki elvileg szeret, vagy akit szeretek. Ezek az emberrablások így zajlanak körülöttünk, talán mi is részesei vagyunk valamennyire. Persze mindez azért lehetséges, mert az ember, ahogy szokták nagyon sokszor hangoztatni, az embernek joga van mindehhez. Jogom van ahhoz, hogy úgy neveljem a gyerekemet, ahogy akarom. Jogom van úgy bánni a házastársal, ahogy akarok. Jogom van úgy kezelni a nagyszülőket, ahogy akarom. A törvény nem bünteti a helytelen emberi viselkedést. Azonban az Isten törvénye, amely alapvetően a szív indulatát nézi, sokkal magasabb mércét tesz fel, és azt mondja az emberi kapcsolatainkra nézve is, hogy ne lopj. Ne lopd el a másik szabadságát. Ne lopd el a méltóságát. Ne lopd el önbecsülését. A sok jog mellett kötelességeinkről is szól tehát ez a 10 ige, amelynek a mai alkalommal a 8. darabját, a ne lopd parancsolatot vizsgáltuk meg. A kötelességről, hiszen a kötelesség és a felelősség adja meg életünk mélységét. Önmagam kötelezem, mert ő megszabadított. Önmagam kötelezem, mielőtt Isten kötelez, mert akkor már késő. Késő a bűnbánat, késő a megrendülés, késő a szeretet útján való elindulás. Azonban, amikor még ki tudjuk mondani azt, hogy most, amikor még hangzik a kegyelem igéje, akkor még van lehetőség. Még most nem késő. Most még megszabadulhatsz. Még nincs itt az ítélet ideje. Most még megszabadulhatsz Krisztus által, és megszabadíthatsz. Felszabadulhatsz Krisztus által, és felszabadíthatsz. Ahogy a madridi érsek pénzügyi válság megoldásaként a ne lopj parancsolatot találta alkalmasnak, úgy a személyes kapcsolati válságainkban is a ne lopj parancsolatot alkalmazzuk megoldásként. Ne lopd el a másik méltóságát, idejét, erejét, ne lopd el boldogságát, örömét, ne lopd el lelkesedését, tedvágyát. Ne lopj el semmit, ami a másik ember szabadságának a része. Ne lopd el a másik ember szabadságát, mert Krisztus megszabadított téged. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk a te ígédért, amelyben szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet. Köszönjük a vigasztalást és az erőt, de köszönjük, hogy ígéd leleplezte vétkeinket és megfedett bennünket. Urunk, sok minden van a mi életünkben, amiért felemeljük szavunkat hozzád. De azt is tudjuk, hogy mi nem vagyunk képesek arra, hogy megválogassuk, mit kell kérnünk. És nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek, Úristen, te magad esedez értünk kimondhatatlan fohászkodással. Mindazonáltal könyörgünk gyülekezetünkért. Gyűjtsd össze időről időre a te népedet, és add, hogy a hallott igének gyümölcseit is megteremhessük. Áld meg egyházunkat, annak elöljáróit, szolgáit, a gyülekezetek vezetőit, a mi gyülekezetünk vezetőit is. Könyörgünk Anyaszent Egyházunk minden szolgálatáért, áld meg a békeköveteket, áld meg a szeretet intézményeket, áld meg azokat az embereket, akik szívvel, lélekkel a te ügyedben állnak. Te mutass nekik utat. Könyörgünk hozzád a szenvedőkért, a betegekért, az idősekért, a magányosokért. Imádkozunk a gyászolókért és a haldoklókért, a súlyos betegek mellett virasztókért, az éhező és elesett emberekért. Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, akik elvesztették hitüket és reménységüket. Gyógyítsd meg a lelki betegeket. Békítsd meg a békétlen házastársakat, fele barátokat és munkatársakat. Irgalmazd azoknak, akik elvesztették életük célját és értelmét. Tartsd meg és szabadítsd meg őket, Istenünk. Kérünk, adj ismét értelmet és célt életüknek. Köszönjük neked azokat, akik legközelebb állnak hozzánk, családunkat és barátainkat. Könyörgünk értük, őrizd meg őket, és tartsd meg bennünket együtt a te szövetségedben. Add, hogy tudjunk úgy tekinteni rájuk, mint akik nem csak szívünk szeretetében, hanem Krisztusban is közel állnak hozzánk. Esedezünk a mi gyermekeinkért, ifjúságunkért, vezesd őket a te utaidon, magad légy az út. Könyörgünk a fiatal házasokért, fiatal szülőkért, add, hogy érezzék és tapasztalják, hogy az Úrnak öröksége, a fiak és az anyamé gyümölcse jutalom. Áld és őrizd meg hazánkat, népünket. Adj bölcsességet azoknak, akikre a nép vezetését bíztad, és áld meg felelős munkájukat. Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember egyetértésben élhessen. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk, megváltó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.